Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. október 26-án sugárzott műsorát. A demokratikus pártok működésének írott és íratlan szabályairól. A mikrofonnál Láng Júlia.
A Magyar Demokrata Fórum működési szabályzatának értelmében bármely tag, egyszerű mezitlábas MDF tag, mint az adott ügy kapcsán később Király B. Izabella mondta, eljárást kezdeményezhet a párt fegyelmi és etikai bizottságánál. Mivel Csurka Istvánnak a Magyar Fórumban közölt néhány gondolata kapcsán senki sem kezdeményezett etikai eljárást, viszont az erre adott válaszért, amely a Népszabadságban jelent meg, Debreceni József ellen megtörtént a mezitlábas kezdeményezés, a bizottság összeült és döntést hozott.
Október 16-án pénteken az MDF Országos Fegyelmi és Etikai Bizottsága megrovásban részesítette Debreceni Józsefet, aki a Népszabadságban közölt cikkében azt a következtetést vonta le, hogy Csurka István néhány gondolata a náci ideológia alapját képezi. A hattagú bizottságban hárman a megrovás mellett szavaztak, egy negyediknek az volt a véleménye, hogy Debreceni tagsági jogait fel kellene függeszteni, ketten pedig nem találtak fegyelmi vétséget a képviselő véleményében. A döntés után Debreceni József úgy nyilatkozott, szomorúnak találja, hogy egy politikai természetű vitát fegyelmi szankcióval zárnak le. Nem kíván párhuzamot vonni a régi MSZNP pártbüntetéseivel, de mint mondotta, sajnos ez a döntés alkalmas arra, hogy mások ilyen hasonlóságot találjanak.
Egyéb párton belüli vélemények. Például Balázsi Tiboré az etikai bizottság döntése elleni aláírásgyűjtés kapcsán.
Politikán kívüli eszközökkel próbálnak meg bennünket a margóra szorítani, és hát botorság lenne a részünkről, hogyha mi ezt eltűrnénk, és nem próbálnánk meg erőt mutatni ezzel szemben.
Az MDF nemzeti liberális szárnyának véleménye kapcsán Csurka István így nyilatkozott a Pesti Hírlapnak.
A liberális szárnyhoz semmi közöm, és nem válaszolok a támadásaikra, hiszen ha válaszolnék, akkor elismerném, hogy létezik egy másik szárny. Jól lehet, az alap én vagyok.
Válasz, indirekt válasz, és ismét egy rádiónknak adott interjúból idézünk. Elek István, akinek, ha maradnak az eredeti tervek, november 20-án kell megjelennie az MDF Fegyelmi és Etikai Bizottsága előtt.
Hát aki olvassa a Magyar Fórumot hétről hétre, az látja, hogy itt csendes fölkészülésről nincsen szó, mert nagyon kemény eszközök bevetésével is folyik a küzdelem. Hát etikai bizottságnak talán okosabb lett volna azt mondania, hogy nem foglal állást ezekben az ügyekben, mert politikai vitákat így nem lehet elintézni.
Debreceni József bűnei között már az első perctől, amikor etikai fegyelmi vizsgálatról még nem volt szó, szerepelt az a vétek, hogy úgymond ellenzéki labban publikált. Ezzel kapcsolatban két észrevétel. Egy. Debreceni József, aki korán sem mondható az ellenzék üdvöskéjének, korábban is publikált már a Népszabadságban. Méghozzá egy stílusában és hangvételében sokak által ízléstelennek minősített cikket, amelyben a Magyar Köztársaság elnökét támadta, élesnek és útszélinek nevezhető hangon. Akkor senki nem tiltakozott a pártjából, hogy miért a Népszabadságban publikál. Kettő. Nyugati demokráciákban soha nem használják azt a kifejezést, hogy ellenzéki lap, ennek tudnék nincsen értelme. Sosem lehet tudni, hogy a legközelebbi választások után ki lesz az ellenzéki. Továbbá általában kormánylapok sincsenek, hiszen kormányváltozás után ennek megfelelően kellene változtatniuk nézeteiken, ami ugye mégiscsak kínosan furcsa lenne. Vannak ilyen vagy olyan nézet együtteseket kifejező újságok, be is lehet sorolni őket, konzervatív, jobbközép, liberális, szocialista, stb. Ezek a szerkesztőségek megtartják nézeteiket, bárhogy is jönnek-mennek a kormányok, Ezzel együtt persze megtartják azt is, hogy tárgyilagosan tájékoztassanak, különben egy idő múlva senki nem venné meg őket. Először kukkancsunk a közvetlen szomszédságba. Nem mindig példamutató, de mindig tanulságos az, ahogyan Ausztriában zajlanak a dolgok.
Természetesen Ausztriában is létezik a pártfegyelmi eljárás és a pártbüntetések intézménye. De igazán prominens személyiségek ellenében ezeket az eszközöket az utóbbi időben nem alkalmazták. Persze ebben a tekintetben különbséget kell tenni a pártok között. A nagy pártok, vagyis a szociáldemokrata SPÖ és a néppárt esetében hosszas kutatás után sem tudtam olyan példára akadni, amelyben a párt egy jelentős személyiségét pártfegyelmi segítségével rendszabályozták volna meg, valamilyen a központitól eltérő nézete miatt. Ebből a szempontból a politikai megoldások a jellemzőek. Vagyis akinek tartósan más a véleménye, azt a párton belül kisebbségbe szorítják, leváltják, vagy éppenséggel lemondásra kényszerítik. Nem egészen így áll a dolog a jobboldali szabadságpárt az FPÖ esetében. Jörg Haider úgy szólván saját hitbizományaként vezeti ezt a pártot, és amennyiben nézeteltérései vannak saját embereivel, azokat nem éppen demokratikus vita során szokta kezelni. Az osztrák sajtó Haider vezetési stílusát gyakran Führerének titulálja. Ellenvéleményt nem tűr meg, és vitapartnereit általában politikailag is tönkre teszi. Ennek az egyeduralomra törekvésnek már ebben az évben is számos prominens áldozata volt. Közülük talán a legjelentősebb Norbert Kugerbauer, a párt egykori parlamenti frakcióvezetője, aki Haider vezetési stílusa miatt elhagyta a pártot, s magával vitt jó néhány, a párt eredeti szellemiségéhez hű, igazi liberális gondolkozású embert is. Bár Kugerbauert Haider még politikai úton állította félre, hiszen egy vezetőségi ülésen nézetei miatt arra kényszerítették, hogy mondjon le tisztségéről, a párt egyik tartományi főnöke esetében az FPÖ vezére már a párt fegyelmi fegyverét is bevetette. Ez az úr ugyanis éppen Kugerbauer leváltásával kapcsolatban kritizálni merészelte Haidert. Emiatt pártbíróság elé állították, és kizárták az FPÖ-ből. Mindazonáltal ez utóbbi eset volt az elmúlt 2-3 év egyetlen, viszonylagos közérdeklődésre számot tartó pártfegyelmi ügye Ausztriában. Ami pedig a pártokon belüli véleménynyilvánítási szabadságot illeti, mindenki azon a fórumon mondja el itt véleményét, amelyiken akarja. Ausztriában ma már gyakorlatilag nincsenek pártlapok, legfeljebb az újságokat készítő szellemi műhelyek állnak közelebb valamelyik politikai irányzathoz. Azt a luxust azonban, hogy valamelyik lapnak ne nyilatkozzon, abban ne írjon, azt még a sajtó egész által különösen negatívan megítélt Jörg Haider sem engedheti meg magának. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Berlini tudósítónk érdeklődésére olyan válaszokat kapott, hogy nézeteket, pártvezetők nézeteit is mindenkinek természetes joga bírálni. Súlyos ügyekben viszont szóba jöhet a kizárás. Milyen jellegűek az ilyen súlyos ügyek? Sasvári Attila.
A nagy német konzervatív gyűjtőpárt, a Kereszténydemokrata Unió sajtószóvivője a következőket válaszolt a kérdéseimre. A Kereszténydemokrata Unióban, vagy röviden a CDU-ban nincs fegyelmi etikai, vagy ehhez hasonló bizottság. A párton belüli nézeteltérések ugyancsak a párton belüli demokratikus viták tárgyai az illetékes testületekben. Példaként hozta fel Brandenburg tartomány Kereszténydemokrata frakciójának korábbi vezetőjét, a már demokratikus NDK volt belügyminiszterét, Disztelt, aki többször is a párt álláspontjától eltérő nézeteket hangoztatott. Fellépett például a volt kelet-német állambiztonsági szolgálat embereinek kiközösítése ellen és integrációja mellett, vagy a kommunista utódpárt vezetőjével közösen kezdeményezte Kelet-Németországban a bizottságok az igazságosságért elnevezésű szervezetek létrehozását. Disztellel azonban nem történhet más, mint a legsúlyosabb, vagyis hogy kizárják a pártból. De annak ellenére, hogy ezt már többen felvetették, a CDU még nem ítélte elég súlyosnak az esetet ahhoz, hogy elszánja magát erre a lépésre. Amennyiben megindítanák ellene a kizárási eljárást, Disztel a párt döntőbizottságához fordulhatna. A pártból való kizárás a sajtószóvivő szerint azonban általában csak akkor jön szóba, ha egy politikus rendszeresen egy másik párt érdekében tevékenykedik, ha támogatja a politikai ellenfelet. Kérdésemre, hogy mi történik, ha pártjuk egyik politikusa erőteljesen bírálja a pártvezetés valamely tagját, azt válaszolta, az égvilágon semmi. A kereszténydemokrata szóvivő ugyanakkor nem volt túl jó véleménnyel arról az esetről, ha a párt egyik politikusa olyan lapban publikál, amely egy másik, velük ellenzékben lévő párthoz áll közel. Mindamellett, ahogy mondta, egyszer még elmegy a dolog. A CDU sajtószóvivője abban összegezte véleményét, hogy egy nagy polgári pártnak sokféle áramlatot kell integrálnia, a német szófordulattal élve egy nagy spárgát kell csinálnia. Nincs fegyelmi és etikai bizottság a német szociáldemokrata pártban sem, hangzott az ottani sajtószóvivő felvilágosítása. A nézeteltérések megoldásának eszköze itt is a demokratikus vita. Miután a párt minden tagjának joga van önálló véleményalkotásra és kritikára, nyugodtan lehet bírálni a párt vezetőit is. Politikai nézeteltérések miatt nem kerülhet sor az itt is egyedül lehetséges büntetésre, a pártból való kizárásra. Az utolsó ilyen eset az újjáalakult kelet-német szociáldemokrata párt vezetőjével, Ibrahim Böhmével volt kapcsolatos, akit azért zártak ki a pártból, mert a Stasi besúgója volt, és még a párt kelet-németországi újjászervezése idején is együttműködött az állambiztonsági szolgálattal. A szociáldemokrata párttal nem rokonszenvező újságokban való publikálás csak akkor nem engedhető meg, mondta a sajtószóvivő, ha olyan, például szélsőjobboldali lapokról van szó, amelyek nem az alkotmány talaján állnak. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Fontos fölhívni a figyelmet arra is, hogy egy adott párton belül többféle irányzat létezése teljesen elfogadott dolog. Franciaországban például a sajtó, ha ezt vagy azt a képviselőt vagy párt személyiséget idézi, mindig megjegyzi zárójelben nem csak azt, hogy melyik párthoz, hanem azt is, hogy annak melyik irányzatához tartozik. A gólistáknak például kettő, a jelenleg még uralmon lévő szocialistáknak egyenesen négy irányzatuk van. Nem föltétlenül szeretik egymást, de hát ezt senki nem is várja el tőlük. Fegyelmit minden esetre nem szoktak egymás nyakába varni. Halljuk a részleteket Párizsból.
A francia pártoknak nincs fegyelmi etikai bizottságuk. Ha egy párttag büntetendő cselekményt követett el, például sikkasztott vagy ittasan vezetett, azért a bíróság előtt felel, mint bármelyik állampolgár. Ez azonban nincs összefüggésben párttagságával. Annak a politikusnak azonban, akinek bűnössége beigazolódik, le kell mondania a további közéleti szereplésről. Ami a szorosabb értelemben vett pártfegyelmet illeti, ez ellen nem vét az, aki véleményt nyilvánít pártjának, illetve annak vezetőjének tevékenységéről. Ezzel csak a törvényben biztosított szólásszabadság jogát gyakorolja. Nyilvánvalóan azt kérte felvételét egy pártba, aki egyetért annak szellemével és vezetőjével. Ám a francia pártok egyike sem egységes. Vezető politikusai köré irányzatok tömörülnek. Így például a jobboldali gólista pártban kettő, a szocialista pártban négy irányzat van. A gólisták a Maastrichti szerződés ratifikálására kért népszavazást megelőző kampány idején nemhogy titkolták volna a két vonalat, de szinte tüntettek azzal, hogy egyikük igenre, másikuk nemre szólította fel a választókat. Ezzel is igazolták, hogy demokratikus szellemű csoportosulásról van szó. Ebben az országban csak a kommunista párttal fordult elő, hogy véleménykülönbség miatt kizárt a tagjait, de ilyenre sem volt példa a 80-as évek közepe óta. A párton belüli különbségek hangsúlyozása ma már a politikai stratégia része, hiszen ezáltal szélesebb választóréteg megnyerésére számítanak. Ugyancsak a stratégia része a minden újságban való megszólalás is. Ennek természetesen vannak határai, hiszen a szélsőjobboldali főtitkár nem nyilatkozna a kommunista párt napilapjának, a Lumanité-nak. De a baloldali tendenciájú liberális lapnak, a Liberationnak rendszeresen adnak interjút a jobboldali vezetőpolitikusok. Ugyanígy a szocialista kormányfő sűrűn fejti ki véleményét a jobboldali Figaro-ban. Ilyenkor pártjuk szellemében nyilatkoznak, és igyekeznek olyan olvasóréteghez eljutni, amelyiknek elvei nem egyeznek meg az övékkel. Az is előfordul, hogy vezető politikusok újságoknak adott interjúkban kritikus hangot ütnek meg pártjukkal vagy annak vezetőivel szemben. Éppen ez történt a múlt héten, amikor is a lakásügyekkel megbízott szocialista miniszterasszony Marie-Noëlle Lindmann így nyilatkozott a független liberális párizsi lapnak, a Quotidien de Paris-nak. Lejárt az idő a szocialista párt fölött. Friss levegőre van szükség, új pártot kell teremteni. Lindemann asszony nem először hallatja a hangját. Áprilisban, amikor Párizs kórházi ápolásra fogadta a palesztin terrorista vezért, Georges Abbast, a miniszter asszony így fogalmazott. Mitterrand Tata meggágyult. Most azonban magát a pártot támadta. Véleménye szerint a szocialista párt ötletszegény, és még csak meg sem próbál a kis emberek védelmére kelni. Ezt a megnyilatkozást a párt főtitkára elfogadhatatlan magatartásnak minősítette. Egy másik vezető szerint a harakiri nem tartozik a szocialista párt doktrinái közé. Többen követelik, hogy mondjon le. Ő azonban nyerekben érzi magát, és kijelentette, nem tudnak meneszteni engem és a barátaimat, csak azon az áron, hogy magukra maradnak, fejesek egymás közt. A nagy francia pártokban, tehát gaullista, liberális, szocialista és kommunista pártban egy esetben várható a kizárás szankciója. Akkor, ha egy politikust szélső jobboldali szavazatok segítségével választanak meg, vagy ha fasiszta szellemű kijelentéseket tenne. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
Londoni tudósítónk szerint a brit pártokban diszkréten folyik az, amit mások esetleg fegyelmi eljárásnak nevezhetnének. És ha végighallgatják Rentúl Ferencet, megtudhatják Sir Winston Churchill egyik híres és igencsak nevelő erejű megjegyzését is.
Természetesen a pártokon belül vannak árnyalatok, melyek már szinte egybe folynak a másik párt egy-egy frakciójával, úgyhogy például egy szélső jobboldali munkáspárti képviselő világnézete vagy gyakorlati állásfoglalása gyakran alig választható el vagy különböztethető meg egy erősen liberális, konzervatív párti képviselő politikai nézeteitől. A munkáspárt szereti magát az anglikán egyházhoz hasonlítani, és mikor a belső pártvillongás tünetei nagyon is nyilvánvalóvá válnak, a vezetők rendszerint azt hangoztatják, hogy a szocialista világnézetű pártnak, mint a protestáns egyháznak a keretei tágak, elég tágak ahhoz, hogy mindenféle árnyalatot felöleljenek. Ennek ellenére azonban az angol munkáspárt ismételten elvetette az akkor még politikai erőtényezőnek számító kommunista párt egyesülési javaslatait, sőt, kimondta, hogy szélső baloldali marxista alakulatok vagy szervek tagjai nem maradhatnak meg a munkáspártban. Így aztán alig egy évvel ezelőtt a munkáspárt belső alkotmányának védelmére alakult és megválasztott bizottság kirekesztett a pártból két parlamenti képviselőt, Dave Mellistet és Terry Fieldet. Így járt el tehát a munkáspárt azokkal, akik kirúgnak a hámból, de még ez is hosszadalmas procedúra, mert a pártvezetőség még távolról sem akarja azt a látszatot kelteni, hogy önkényesen zártak ki a pártból bárkit, vagy hogy megsértették bárkinek a lelkiismereti szabadságát. A konzervatív párt nem tart fenn belső alkotmányvédelmi bizottságot, elsősorban azért, mert a pártnak szemben a munkáspárttal nincs írott, tehát világosan lefektetett alkotmánya vagy alapokmánya. A konzervatív pártnak tagja lehet bárki, aki konzervatívnak vallja vagy érzi magát, és én magam egyetlen olyan esetre sem emlékszem, hogy a legutóbbi 50 évben a párt akár csak egy konzervatív képviselőt is kirekesztett volna. Az ilyesmire lényegében csak akkor kerülhetne sor, ha az illetőt független bíróság jogerősen elítélné csalás, sikkasztás vagy bármi másfajta nyerészkedés miatt, vagy persze, ha felmerülne a hűtlenség vagy hazaárulás vágya, de hát erre nem volt példa. Általában a konzervatív párton belül diszkrétebben folyik az, amit más pártok fegyelmi eljárásnak neveznek. A konzervatív pártban a tulajdonképpeni politikai hatalom nem a miniszterek és nem a miniszterelnök kezében van, hanem még ezek is az úgynevezett 1922-es bizottság kénye kedvétől függnek. Ennek a bizottságnak minden beválasztás nélkül automatikusan tagja a párt minden képviselője, de a miniszterek szigorú kizárásával. A bizottság tehát a közkatonák, a mamelukok csoportja, mely pontosan 70 évvel ezelőtt azzal a céllal alakult meg, hogy mélyebb beletekintést és nagyobb beleszólást követeljen a kormány tagjaitól a tervbe vett intézkedésekbe, és minthogy az eszmecsere két irányú, hogy pontosabban értesítsék a miniszterelnököt és a minisztereket az egész párt nézeteinek alakulásáról, mert ha ettől elszakadnak, hogy közhelyen éljek, ha elszakadnak a maguk tömegeitől, akkor könnyen légüres térben mozoghatnak, mert ha nem számíthatnak a mamelukok szavazatára a házban, akkor menthetetlenül megbuknak. Ez a mindenható bizottság kényszerítette lemondásra Sir Leon Britton, Thatcher kormányának kereskedelmi miniszterét, mert nyilvánosságra hozott egy okmányt a maga álláspontjának igazolására, melyel azonban kellemetlen helyzetbe hozta nem csak a kormányt, hanem az egész pártot. De Sir Leon Brittonnek csak a tárcájáról kellett lemondania, úgyhogy mai napig oszlopos tagja a konzervatív pártnak. Magától, Thatchertől is ez a bizottság vonta meg a bizalmát, és ezért kellett két évvel ezelőtt lemondania. Még Churchill miniszterelnöksége idején történt, hogy egy aránylag fiatal képviselő végre államtitkári kinevezést kapott, és így a kormány tagjai mellé került az alsóházban, az első padsorba. Az első ülésen, melyen ebben a minőségében vett részt, a büszkeségtől tagadva ezt mondta a mellette ülő Churchillnek: miniszterelnök úr, milyen felemelő érzés itt ülni az első padsorban, végre szemtől szemben az ellenséggel. Mire Churchill cinikusan így válaszolt: kedves fiatal barátom, maga félreismeri a helyzetet. Velünk szemben az ellenzék ül. Az igazi ellenség a mi pártunk padsoraiban helyezkedik el mögöttünk, és alig várja, hogy a hátunkba döfhesse a kést. Rentul Ferenc, Szabad Európa Rádió, London.
Mi a helyzet Svédországban a pártokon belüli, így vagy úgy másként gondolkodókkal? Mi a tűréshatár? Járai János.
Kérdésemre több politikai tömörülés vezetősége is elmondta, hogy bár kisebb-nagyobb nézeteltérések mindig adódnak, az lenne a furcsa, ha ez nem így lenne, de minden egyes tag saját erkölcsi érzéke kell, hogy azt eldöntse, hogy az előadódott probléma mennyire mély és mennyire áthidalható. Abban az esetben, ha a politikus nem tudná a gondot társaival együtt megoldani, két lehetősége van. Vagy veszi a kalapját és kilép, vagy pedig ha a téma nem életbevágó a számára, hallgat a nyilvánosság előtt, azaz megalkuszik önmagával. A közelmúltban a Paraszt vagy Centrumpárt egyik vidéki helyi vezetője nem volt hajlandó a menekülteknek tábort létesíteni abban a városban, ahol ő volt a kiskirály. Pedig tudta, hogy állásfoglalása ellenkezett a központi irányvonallal. Hiába próbált a tévé segítségével szimpatizánsokat toborozni, pártja a vezetőségi értekezlet után elmarasztalta és kizárta soraiból. Ilyen és hasonló esetek időről időre előfordulnak a svéd politikai életben. A sajtó szerepe azonban azon kívül, hogy mint kisebb szenzációt lehozza, nem sokkal több. Ugyanis bár vannak úgynevezett a pártokhoz közel álló lapok, de még ezek is a legtöbb esetben egy esetleges hatalomátváltásra gondolva a tárgyalagosság határain belül kell, hogy írjanak. Ezért ebben a demokratikus alapokon működő országban, ahol természetesen vélemény és gondolatszabadság van, senki sem veszi zokon egy aktív politikustól, ha az a tömegkommunikációs eszközök bármelyikének segítségével hangot ad a véleményének. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
Heller Gábor jelenti New Yorkból.
Az Egyesült Államokban nincs pártagkönyv, nincs pártagsági díj, a tagság az egyszerű polgár számára semmiféle kötelezettséggel nem jár. Azt nyilatkozik pártjának programjáról, politikájáról, amit csak akar. És amikor szavazásra kerül a sor, teljesen szabad keze van abban, vajon saját pártjának jelöltjére szavaz-e, vagy pedig az ellenpárt kandidátusára. Ez nem csak lehetséges, de rendszeresen meg is történik. 1980-ban és 84-ben például bejegyzett demokraták milliói hagyták cserben a pártot, és Ronald Reaganre szavaztak. Ugyanez naponta megtörténik az amerikai kongresszusban is. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy mondjuk a republikánus elnök költségvetését a republikánus szenátorok vagy képviselők automatikusan támogatják. Természetesen Bush elnök számít a republikánus törvényhozók támogatására, de nem veheti azt készpénznek. Mi történik akkor, ha mondjuk egy prominens demokrata saját pártját korrupt politikusok gyülekezetének nevezi? Vagy egy republikánus kijelenti, hogy pártjának egyes szószólói fasiszta elveket vallanak? Ilyen megnyilatkozásokra a reakció általában informális keretek között történik. A párt vezetősége az illetőtől elhatárolja magát, és egyes kiemelkedő politikusok interjúkban, nyilatkozatokban, újságcikkekben fejezi ki egyetnemértésüket, sőt, felháborodásukat. Jól lehet, minden párt szabályzata lehetővé tesz bizonyos szankciókat, ezeket szinte soha nem alkalmazzák. Olyan, hogy a párt hivatalosan megrója bármelyik tagját, mert lefasisztázott vagy lehülyézett valakit, akár saját pártján belül, nem fordul elő. De nincs is rá szükség. Ha valaki magára haragítja politikai szövetségeseit és nevetségessé teszi magát a nagy nyilvánosság előtt, ezzel politikai öngyilkosságot követel. Föl sem merül, hogy egy konzervatív politikusra rossz szemmel néznének azért, mert mondjuk a liberálisnak tartott Washington Postba írt cikket. Heller Gábort hallották New Yorkból.
És nézzük végül a múltat, amikor nem volt illendő megosztani a párt belügyeket a burzsúj sajtóval, Sőt, nézzük a jelent is. A pártállam nehéz hagyományaitól bizony még meg nem szabadult Oroszországban. Kun Miklós.
A bolsevikek a cárizmus idején léteztek már, s akkor az orosz szociáldemokráciának egyik irányzatát képezték csupán, s az egész orosz szocdem világ sokban a német marxista Lasszal János Liebknechti bébeli hagyományt folytató, jól fegyelmezett párt mintájára épült fel. S Németországból testálódott át az orosz munkásmozgalomra az a tradíció, hogy egy szociáldemokrata pártnak elvben dolgozhat a polgári sajtónak, de nem folytathat annak hasábjain vitát a saját elvtársaival. Ezért bizony itt is, ott is fegyelmi járt. A fegyelmezésnek ez a fajtája még inkább felerősödött a bolsevik pártállam idején. Sőt, ez a fajta fegyelem annyira beleívódott az akkori politikusok, de tágabb értelemben az egész lakosság zsigereibe, hogy versek, prózai alkotások, sőt színdarabok is születtek például a pártakkönyv elvesztésének eredendő bűnéről, arról, hogy nem illik kifecsegni a taggyűlésen hallottakat a párton kívüliek körében, és még kevésbé megosztani a kételyeket a burzsoás sajtó, mert a 20-as években ilyen is létezett még Szovjet-Oroszországban olvasóival. Még az olyan művelt elme, mint Lev Trotszki is vívódott sokáig, amikor Sztálin erőszakkal kizsúppolt a nyugatra, dolgozhat-e ortodox bolsevik létére a polgári sajtónak, vagy sem. De egy idő után a józan ész győzött benne. Az a lényeg, hogy eszmét terjesztheti, de mellesleg valamiből meg is kellett élnie. Azután hosszú snit következik e téren. A sztálini, hruscsovi, brezsnyevi érában sok mindenért fegyelmit osztogattak, politikai elhajlásért és házasságtörésért egyaránt, de a más szellemiségű sajtóban közölt cikkekért annyi bizonyos, hogy nem. Ilyen főben járó bűnt elkövetni SKP tagoknak egyáltalán nem állott módjukban, ha csak nem emigráltak. Bonyolódott a helyzet a perestroika meg a glásznoszt időszakában. Gorbacsov nem tiltotta már, hogy munkatársai központi engedély nélkül nyilatkozzanak a különböző világorgánumoknak. És azután ez a fajta lazasság lefelé is elterjedt. S egy idő után úgynevezett párton kívüli ellenzéki lapok is kaphatóak lettek Moszkvában és más szovjet városokban. És akkor elkezdődött az igazi haddelhad. A régi KEB, a központi ellenőrzés apparátusa nem értette meg az időszabát. Sorra indultak a fegyelmi eljárások a renitens nézeteiknek polgári liberális lapokban hangot adó pártagok, sőt a végén már a pártvezetők ellen is. A leghíresebb, pontosabban a leghírhettebb a Jákovlev ügy volt. Nem sokkal a tavalyi augusztusi pucs előtt az őskövület KEB vizsgálóbírák éppen a pártideológus Alekszander Jákovlevet, nota bene addigra már a nyugati sajtó állandó szerzőjét, távolították el a szervezet soraiból. De érdekes, hogy az olyan pártagok ellen akkor sem, ma sem az utódpártokban nem indult fegyelmi eljárás, akik fasisztúi, szélső nacionalista, vagy akárcsak sovén, orosz, monarchista lapokban hirdették nézeteiket. Kun Miklós, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 26-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia összeállításában. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.